Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 81. Zsoltár első és harmadik versét. A 81. Zsoltárt énekeljük, örvendezzetek az erős Istennek, és most ez új hóban néki örvendezzünk. Istenünk, kérünk, hogy add nekünk ezt a boldogságot, amiről most énekeltünk. Add nekünk azt a belső biztonságot, hogy a helyünkön vagyunk, mert ott maradtunk, ahova állítottál. Adj nekünk értelmes szívet, amivel pontosan értjük, hogy mikor mi a te akaratod velünk. És adj nekünk feltétlen bizalmat és engedelmességet, hogy azt csináljuk, amit mondasz. Megvalljuk bűnbánattal, hogy az elmúlt héten is olyan sok mindent tehettünk mi, amikor nem kérdeztük, hogy mit akarsz, azt gondoltuk, hogy tudjuk mi azt nélküled is, és csak a következmények után kapkodunk, hogy segíts ki minket a bajból. Bocsáss meg, hogyha ismeretlen nekünk ez a boldogság. A téged ismerők, a neked feltétel nélkül engedelmeskedőknek a boldogsága. Kérünk téged, ajándékozz meg ezzel. Azzal a boldogsággal, ami akkor is megvan, ha éppen szidnak vagy gúnyolnak, azért, mert engedelmesek maradtunk neked. Könyörülj rajtunk, hogy ne kételkedjünk a te igédnek az igazságában. Ne vonjuk kétségbe, hogy amit te mondasz nekünk, az úgy van. Hagyj merjük vállalni úgy a döntéseket, azt az utat, azt a magatartást, amit a te szent lelked mond nekünk. És kérünk téged, hogy szűj újjá mindannyiunkat, hogy bennünk lakozzék a te szent lelked, hogy irányíthatók lehessünk. Olyan sok tévútunk volt már, olyan sok fölösleges kerülőt tettünk meg nélküled. Olyan sokszor alig tudtunk visszafordulni zsákutcákból. Köszönjük, hogy még mindig szólsz hozzánk, és erre a boldogságra akarsz elsegíteni minket. Erősíts meg minket ebben most is. Segíts belsőleg is elcsöndesedni most előtted, és engedd, hogy a te halk és szelíd szavad a szívünkig éljen, és azt egészen átformálja. Igéddel és szent lelkeddel védj kezelésbe bennünket, gyógyíts, ha arra van szükségünk, vagy törj össze, ha megkeményedtünk, vagy emelj föl elesettségünkből, éreztesd velünk most újra a te nagy szeretetedet és irgalmadat. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Krónikák második könyve 24. részének 17-től 25-ig terjedő verseiből olvasom, amit ülve hallgassunk meg. A Krónikák második könyve 24. részének 17. és következő verseiben így szól Isten igéje. Miután pedig meghalt Jójáda, eljöttek a Júda fejedelmei, és meghajtották magukat a király előtt, a király pedig hallgatott rájuk. És elhagyták az Úrnak, atyáik istenének házát, és szolgáltak az aseráknak és bálványoknak, amely vétkük miatt lőn az Úr haragja Júda és Jeruzsálem ellen. És küldött hozzájuk prófétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, akik bizonyságot tettek ellenük, de nem hallgattak rájuk. Az Isten lelke pedig felindította Zakariást, a Jójáda pap fiát, aki felállt a nép között, és ezt mondta nekik. Így szól az Isten, miért szektétek meg az Úrnak parancsait? Az nem használ nektek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket. Azok pedig rátámadván, ott az Úr háza pitvarában megkövezték őt a király parancsára. És nem emlékezett meg Joás király arról a jó téteményről, amellyel annak atya Jójáda volt őhozzá életében, hanem megölette a fiát. Mikor pedig meghalt, ezt mondta, látja az Úr, és bosszút áll. És már az esztendő elmúltával feljött ellene Szíria királyának serege, és Júdára és Jeruzsálemre támadt. És kiirtották a népnek minden vezérét a nép közül, és minden zsákmányukat elküldték Damaszkuszba a királynak. Mert noha kevés emberrel jött rájuk a szíriai had, mindazáltal az Úr kezükbe adta Júdának nagy seregét, mivel az Urat, atyáik istenét elhagyták, és Joáson is bosszút álltak. És mikor tőle elmentek, súlyos betegségben hagyták hátra, pártot ütöttek ellene az ő szolgái, a Jójada pap fiának haláláért, és megölték őt ágyában, és meghalt. És eltemették őt a Dávid városában, de nem temették őt a királyok sírjába. Nagyon megrendített, amikor a múlt héten Joás király történetét olvasva feltűnt, hogy milyen szép kezdete volt az ő uralkodásának, és milyen szomorú, tragikus vége lett. Többször tapasztaltam már ezt a hitélet terén is, hogy elindulnak emberek egyértelmű, világos döntéssel Isten útján, szépen erősödik, növekszik a hitük, aztán egy váratlan pillanatban bekövetkezik valami törés, és egy idő múlva már nem ismer rá az ember arra, akit úgy ismert, hogy Istennek komolyan engedelmeskedni akar. Mi lehet ennek az oka? És ha ez olyan veszély, ami mindannyiunkat fenyeget, hogyan lehet ezt elkerülni? Pál apostol a római levélben írja, hogy amik megijadtak, ami tanulságunkra ijadtak meg. Mi tehát Joás király történetének a tanítása és tanulsága a mi számunkra? Megpróbálom röviden összefoglalni először a szép kezdést, utána a szomorú véget, és aztán próbáljuk elemezni, hogy mi lehetett ennek a törésnek az oka. Joás Akházia júdai királynak a fia volt, és már csecsemő korában életveszélybe került. Így írja le ezt itt a Szentírás, Athália, Akházia anyja, látván, hogy az ő fia meghalt, fölkelt, és megölte a Júda háznépének minden királyi sarját. De Jozapát, a király leánya, vette Joást, az Akházia fiát, és kivitte őt titokban a király fiai közül, akik megölettek, és elrejtette őt és az ő dajkáját az ágyasházban. És elrejtette őt Jozapát, Jórám király lánya, aki a Jojáda pap felesége volt, Athália elől, hogy őt meg ne ölhesse. És náluk volt az Úr házában elrejtve 6 évig, Athália pedig uralkodott az ország felett. Túl sok volt itt a név, és nem biztos, hogy tudtuk követni. Egész röviden arról van szó, hogy meghalt ez az Akházia nevű király, és az anyja, mint anyakirálynő átvette az uralmat. És olyan iszonyatosan hatalomvágyó és kegyetlen volt, hogy a saját unokáit sorra megölette, nehogy valamelyik trónörökösként jelentkezhessék, és őt a trónról letaszítsa. Valaki azonban az egyik királyfit, Joást megmentette. Még csecsemő volt, a dajkájával együtt elvitte magához, ez az asszony az akkori főpapnak, Jojádának a felesége volt. Jojáda nevét érdemes megjegyeznünk, mert abban a nehéz időben a nemzet megmentőjévé is tette őt Isten. Ott nevelkedett tehát a kis királyfi, Joás a templomban elrejtve. Egy istenfélő papi házaspár imádságának a védelmében és Istennek az oltalmában. Aztán leírja a Biblia, hogy amikor 6 éves volt, palota forradalommal királlyá tették őt, ezt a gonosz anyakirálynőt, Atáliát pedig megölték. Így lett a kis árva királyfi 6-7 éves korában Júda uralkodója. És ott maradt mellette a nevelő apja, a főpap Jojáda, mint gyám, és rendelt mellé bölcs és higgadt tanácsadókat, akik addig, amíg ő nagykorúvá lett, irányították az országot. Joás királyt uralkodásának az elején ez jellemezte. Cselekedett Joás az Úr előtt kedves dolgot Jojáda papnak egész életében. Látta otthon a jó példát, hallotta a tiszta tanítást, és megkapta mindig a szükséges segítséget, és Isten előtt kedves dolgot cselekedett Joás király az uralkodása elején. Az ország pedig kezdett felvirágozni, előtte istentelen, gonosz, hatalomvágyó uralkodók voltak, föllélegeztek az emberek, örvendezett a föld minden népe, és a város is megnyugodott, miután Joás király lett, és Atáliát letették a trónról. Nagy fellélegzés, lassú virágzás és lelki megújulás is. Mert Joásnak az első és legfontosabb feladata a templom renoválása volt. Annak a templomnak a rendbetétele, amelyikről ezt olvassuk, az istentelen Atália és az ő fiai elpusztították az Isten házát, és mindazt, ami az úrházának volt szentelve, a bálványokra költötték. Joás pedig nagy adakozást indít, és jönnek az adományok a templom felújítására, annyira, hogy a végén még maradt is, és külön följegyzi a Biblia, hogy a templom berendezését is fel tudták újítani. Hálásak voltak az emberek Istennek, hogy ilyen királyt kaptak. Teltek az évek és az évtizedek, 39 éve uralkodott már Joás, amikor egyszer igen magas korban meghalt ez a bizonyos főpap, Jojáda. És itt volt a törés. Itt kezdődik a baj. Alig, hogy eltemették, miután meghalt Jojáda, eljöttek a Júda fejedelmei, és meghajtották magukat a király előtt, a király pedig hallgatott rájuk. És elhagyták az Úrnak, atyáik istenének házát, és szolgáltak az aseráknak és bálványoknak, amely vétkük miatt fölgerjedt az Úr haragja ellenük. És küldött hozzájuk profétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, akik bizonyságot tettek ellenük, de ők nem hallgattak rájuk. Jojádának nagy tekintélye volt az egész ország előtt. És ez az ember a legkritikusabb időkben is, életét kockáztatva is, ragaszkodott Istenhez, és bátran képviselte mindig Isten akaratát a nép előtt. Nem tűrte meg a bálványkultuszt, újra és újra tanította a népet Isten igéjére, meg volt győződve arról, hogy az Úrhoz való ragaszkodás a nemzet boldogulásának a múlhatatlan feltétele is, és az emberek hitbeli állapotából egyenesen következik a politika és a gazdaság alakulása is. Isten erre számos bizonyságot adott Izrael története során, tapasztalhatták azt, hogy óriási túlerővel szemben is hányszor védelmet és győzelmet adott nekik, ha ragaszkodtak Istenhez, és sokszor nevetségesen kicsi ellenségtől is vereséget szenvedtek, ha elszakadtak az Úrtól, megoszlott a hitük és bálványokat tiszteltek. Jojáda tehát azt mondta, hogy ha boldogulni akarunk, ragaszkodjunk az Úrhoz. Most azonban ez a nagy tekintélyű férfiú meghalt, és egyszerre elemi erővel jelentkezett a kísértés, hogy ne legyünk már maradiak. Modernnek akkor azt számított, ha valaki a környező kánaánita népek istenei közül is válogatott magának, és azokat is tisztelte. Tolerancia volt akkor is a jelszó, nem kellett megtagadnia a maga istenét senkinek. De illett mások isteneit is tiszteletben tartani. Ettől a csapdától óvta Isten mindig az ő népét, és Izrael virágkorai mindig akkor voltak, amikor nem engedtek ennek a kísértésnek. Most újra jelentkezik a kísértés, legyünk modernek. Mit szól a környezet ahhoz, hogy mi csak a magunk láthatatlan Istenét imádjuk, akit még megmutatni sem tudunk nekik, akiről mindig úgy beszélünk, hogy ő kijelentette magát, ezt tette, azt tette, de csak a hitünkre hivatkozhatunk. Nekik meg először is több istenük is van, nem csak egy. Ki tudják ábrázolni azokat, bemutatják az isteneiket másoknak. Ne mondják már azt, hogy ilyen gőgösek vagyunk, hogy mi csak a mi láthatatlan istenünket tiszteljük, és a többiét nem fogadjuk el Istennek. Nyitni kell. Egy nagy nyitásra van szükség ahhoz, hogy fennmaradjunk. Elfogadni a többieket és azoknak az isteneit. Különösen, mivel ilyen szimpatikus istenek, Asera például az érzékiség istennője volt. Kinek nem kell az, hogy legalizálják az érzékiség minden formáját? Hogy még a vallásos kultuszban is teret kaphasson a szabad szerelem? Ki tiltakozik ez ellen? Ez olyan jó emberszabású ideológia és vallás. Jöjjenek az Aserák! Nyitni kell a körülöttünk lévő világra, nem zárkózhatunk el, nem maradhatunk le. Haladni kell a korral. És bekövetkezett az, amit az egyik magyar reformátor így ír az egyik művében, B csúsza másza ismét az bálványtisztelet. És megfertőzte a nép gondolkozását, és ennek meglett a következménye is. Isten haragja gerjedt a népe. Ez a harag azonban nem sújtott le azonnal, hanem Istenre jellemző módon előbb profétákat küld a néphez. Isten küldöttjei, akik az életveszélyét is vállalják ilyen helyzetben a népszerűtlen ige hirdetésért, hirdetni kezdik, hogy emberek, ez az öngyilkosság útja. Ha elhagyjátok az Urat, végünk van. És itt ne ejtsen meg titeket ilyen sok hamis jelszó, nekünk nem modernkednünk kell, hanem az Úrhoz ragaszkodni, ha életben akarunk maradni. Ha nem, akkor menjetek tovább ezen az úton. Mit csinál a nép? De ők nem hallgattak rájuk. És Isten türelme még mindig tart. És azt mondja Isten, hogy küldök ehhez a megkeményedett Joáshoz valakit, aki közel áll a szívéhez, akivel egy asztalnál étkezett, egy fedél alatt nőtt fel. És Isten lelke betölti Jojáda papnak a fiát, Zakariást, és a régi jó barát, a gyerekkori játszótárs, majdnem azt mondom, a tejtestvér jön, és azt mondja, hogy öregem, állj meg ezen az úton. Ez a halálba visz. Ezt üzeni az Úristen. Istennek személyesen Joáshoz szóló szavát közvetíti. És iszonyat a folytatás. A régi jó barátot, a gyerekkori játszótársat ott a templom pitvarában halálra köveszteti a király. Itt már annyira megkeményedett, hogy nem bírja elviselni az éles igét. Visszautasítja a személyesen neki szóló isteni üzenetet, ami még megmenthetné őt is, a népet is. Itt már nem kell semmi, ami az Istentől való. Itt már ő tudja, hogy mit kell csinálni, és merre kell vezetni a népet. És ezután nagy csend következik. Elhallgattak a proféták, nem szól többé Isten, mert ő sem figyelmeztet vég nélkül bennünket. Ha ennyire nem kell, akár azért, mert nem érünk rá odafigyelni őre, akár azért, mert nem tetszik, amit mond, akkor egyszer abba hagyja. és a következő év elején már Szíria megtámadja a kis Júdát, és azt olvastuk, hogy noha csekély sereggel jöttek, mégis nagy győzelmet aratnak, Jeruzsálemet is körülveszik, csak úgy menekül meg Joás, hogy a templom minden kincsét és a királyi kincstár minden kincsét odaadja váltságdíjként, kifosztják az országot, lemészárolják Joásnak a vezéreit, ezt olvastuk, akik azt a tanácsot adták, hogy hadd jöjjenek az aserák, hogy hasonuljunk a környezetünkhöz. Joás súlyos betegséget kap, és egy belső lázadás kapcsán az ágyában ölik meg. 40 évig volt Izrael királya, 39 éven át áldás áldást követett, és az utolsó évben majdnem mindent lerombolt, amit 39 éven át épített. Hogy lehet ez? Mi lehet ennek az oka? Próbáljunk néhány megfigyelést tenni az ige alapján, és szeretném kérni, hogy gondolják tovább a testvérek azt, amit itt próbálok most egyszerű módon elmondani, ellenőrizzük ezt a Szentírásból, olvassuk el otthon figyelmesen délután, vagy akármikor ezt a fejezetet, és engedjük, hogy kibontsa Isten nekünk, mert félelmesen időszerű tanítások vannak ebben. Mi lehetett az oka ennek a törésnek? Először, úgy tűnik, hogy Joásnak nem volt személyes hite Istenben. Nem volt neki közvetlen kapcsolata az Úrral. Mindig mindent Jojáda papon keresztül bonyolított a hívő életében. Valahogy lelkileg nem nőtt fel. Jojáda nem csak kiskorában volt a gyámja, hanem felnőttként is lelkileg a gyámjának tekintette. Lehet, hogy ez Jojáda hibája is volt, de itt most Joás személyét állítja elénk az ige. Beérte azzal, hogy majd a főpap megmondja. És nem szokta meg azt, hogy én kérdezem az Urat. És engem zavar az, hogyha nem értem, hogy mit mond nekem az Úr. Mi baj lehet a vevőkészülékben? Nincs rendben az életem. Nekem nincs igazán közvetlen kapcsolatom, közösségem az Úrral, már pedig lehetne. El lehet jutni oda a hitben, és ez a cél, hogy közvetlenül beszélgessek vele imádságban. Nem imakönyvből mások imáit olvasom. Kiöntöm a szívemet, ami bennem van, azt mondom el neki. És utána vételre állítom a szívemet. És én megérthetem, hogy ő mit akar vele. És ha tanácstalan vagyok, hogy mit csináljak a néppel, és nagyon jó, ha rájövök, hogy tanácstalan vagyok, ő engem tanácsol. Csak szakadatlanul figyelni kell rá. És minél többször engedelmeskedem, annál érzékenyebbé teszi a szívemet, és annál pontosabban fogom észlelni, hogy ő most mit akar velem. Mert nekem ez a legfontosabb, hogy ő mit akar. A néppel is, velem is, mindannyiunkkal. Mert az ő akarata jobb, mint az enyém. Akinek ez beidegződésé válik, az nem megy bele ilyen csapdába, hogy jönnek a fejedelmek, adnak egy ötletet, és azonnal csinálja. Hát miért nem kérdezi meg az Urat? Mert nem szokta meg. Ha Jojáda mondja, jó. Ha nem mondja, akkor nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Vajon nem jellemez-e minket a lelki kiskorúságnak valamilyen formája? Kell az, főleg a hívő élet elindulásakor, hogy legyen valaki, aki mint egy dajka dajkálgat bennünket. De aztán föl kell nőni. Nem jó az, ha egy régóta hívő ember is egy döntés előtt valakire, egy lelki tekintélyre néz, hogy ő mit szól hozzá. Nézzen az Úrra! Különösen mi az Új Szövetség népe, hát nagypénteken ketté hasadt a kárpit. Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy ő vele együtt, a benne hívő, közvetlenül mehessünk a mindenható Istenhez. Ez egy óriási lehetőség. És ez semmi nem pótolja. Van-e nekünk ilyen közvetlen közösségünk Istennel? Ma reggel például beszélgettünk-e vele, mint akik ilyen közvetlen közel élünk hozzá? És természetes-e az, hogy kérjük az ő tanácsát, és aztán figyelünk rá, nem tudjuk, hogy most hogy fog tanácsot adni. És nem tudjuk, hogy mi lesz a tanácsa. Nekünk vannak elképzeléseink, de mi nem akarunk a magunk feje szerint dönteni. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. És nem valakin keresztül, közvetlenül tőle. Így olvassuk az ő igéjét. Így tanulunk meg gondolkozni azon a Szentlélek világosságát kérve. Így hallgatjuk az ige hirdetést is. Isten mit mond nekünk azon keresztül? Nos, Joás hitéletéből ez nyilvánvalóan hiányzik. Nem volt közvetlen kapcsolata Istennel. Nem gyakorolta be, hogy működik ez. Nem volt neki igazán személyes hite. És ennek a következménye lehetett az, hogy amíg a tekintély élt, annak engedelmeskedett. És mikor a tekintély kidőlt, akkor bekövetkezett az, ami sokaknál, hogy átlendült a másik végletbe, a szabadosságba. Jöjjenek az aserák. Mintha lemaradtak volna valamiről, mintha szegényebb lenne Júda vallásos élete azért, mert csak az Urat tisztelték, pótoljuk be gyorsan, amit elmulasztottunk addig, amíg engedelmesek voltunk. Isten őrizzen meg mindnyájunkat ettől az átlendüléstől, és Isten segítsen el minket ilyen nagykorú, életkorú hitre, mint akik közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a mi Istenünkkel, Jézus Krisztus által. A másik a hiúság csapdája. Ha nem olvastuk volna tovább, már ezen el lehetett volna gondolkozni. Mihelyt meghalt Jojáda, eljöttek Júda fejedelmei, és meghajtották magukat a király előtt. Há, mi más kell egy embernek? Végre ő ránéznek föl. Az elismerés, a dicséret, a hízelgés, különösen ha az illető kezében valamicske hatalom is van. Olyan csapda ez, testvérek, amire nagyon éberen őrködnünk kell. Nekünk különösen ébernek kell lennünk mindig, ha dicsérnek. Lehet, hogy ritkán fordul elő, de ha előfordul, nagyon éberen kell őrködnünk. A hiúságára mindenkinek könnyű appellálni, mert mindannyiunkban van hiúság. És itt Joás belesétált ebbe a csapdába. Meghajtották magukat előtte, és ezek után ő úgy érzi, hogy ezt jutalmazni kell valamivel, hallgatott tehát rájuk. Miért? Hát ki dönti azt el, hogy mit fogunk csinálni? A fejedelmek? Vagy ő, aki előtt meghajolnak? Nem a mindenható Isten? Jojáda mindent Istentől kérdezett. Jojáda nem a maga feje szerint irányította Joást meg a vallásos életet. Az Urat kérdezte. Itt derül ki ebben a kritikus helyzetben, hogy milyen nagy baj az, ha valaki ezt nem szokta meg. Ha valakinek nem ezt jelenti a hite. Ebből aztán egyenesen következik, minden átmenet nélkül így folytatja a Biblia, elhagyták az Úrnak, atyáik istenének házát, és szolgáltak az aseráknak és a bálványoknak, ami miatt fölgerjedt az Úr haragja ellenük. Régi kísértése volt ez Isten népének, és az éberség hiánya itt okozta ezt a nagy bajt. Asera a termékenység istene, a szerelem istennője, lehet istenként tisztelni. Az érzékiség, a pénz, a dicsőségvágy, a szerencse, a gyógyulás, ezek azok a pontok, ahol a legtöbb embert könnyű megfogni. Jójáda, Istenhez ragaszkodó, egyszerű, tiszta, megszentelt élete után Joás most egy nagy nyitást valósít meg. Nyitás a világ előtt, nyitás a vallások előtt, nyitás egy színesebb, mozgalmasabb, vidámabb lelkiség előtt. És nem veszi észre, hogy elsőnek Asera lép be ezen a nyitott ajtón. És belesodoródik, és belesodorja a népet is újra a bálványimádásba. Ma is nagy kísértés ám ezt, testvérek. Túlságosan egyszerű ez a mi templomunk, mondják sokan. Túl sok régies ének van az énekes könyvünkben. Nagyon egyformák az Isten tiszteletek. Az ige hirdetések igen ritkán tartalmaznak meghökkentő mozzanatokat. És sokszor túl kemények. Nem történnek csodák itt az Isten tiszteleteken. Nem ígérünk senkinek feltétlen gazdagságot, egészséget, boldogságot, hogyha elkezd Jézus Krisztus útján járni. Nyitni kék, harsogják sokan. Hiszen olyan sokféle vallás van, itt van a központjuk a közvetlen környezetünkben, közelünkben, azon belül olyan sokféle felekezet, azokon belül olyan sokféle új, érdekes tanítás, szokás és gyakorlat, jöjjenek ezek az új tanítások és szokások, jöjjenek az aseák. Ódesok, a hit útján szépen elindult ember elvérzett már ebben a csapdában. És ódesok gyülekezet tönkrement már amiatt, hogy úgy nyitottak, hogy nem vették észre, vagy nem gondoltak rá, hogy a nyitott ajtón az aserák is bejöttek. Nekünk minden ilyen helyzetben nagyon szentül Istenre kell figyelnünk. És meggyőződésem, hogy együtt kell keresnünk. A régihez ragaszkodó merev konzervativizmus és az új után kapdosó, naív, sokszor kritikátlan nyitottság között nem az arany középutat, hanem a keskeny utat, amelyiken Jézus Krisztus akar minket vezetni. Ezt nekünk együtt kell keresnünk, mert másképp elvérzik sok hívő ember egy ilyen törés miatt, és másképp a gyülekezetünket is életveszélyes sebek érhetik. Ezért mi mindnyájan együtt vagyunk felelősek, hogy mit éltünk mi nyitáson, és ki előtti nyitottság az, amit a Joás fejedelmei ma is tanácsolnak. Minket egyedül Isten igéjének a világossága tarthat meg a helyes úton. És éppen ez a következő, amit megfigyelhetünk itt Joásnál, hogy az Úr prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, akik bizonyságot tettek ellenük, de nem hallgattak rájuk. Micsoda lehetőség! Már fölgerjedt az Úr haragja, már bőven megtettek mindent azért, hogy bekövetkezzék az ítélet, ők már elhagyták az Urat, az Úr még mindig nem hagyja el őket. Még mindig beszél velük, ha lehet velük beszélni. És prófétákat küld hozzájuk. Amíg Isten igéje hangzik, addig nincs veszve a nép. Isten nem hallgat. A kérdés csak az, hogy Joás és a fejedelmek hallgatnak-e rá. Olyan szomorú ez a rímelés itt a két megállapítás között. Eljöttek Júda fejedelmei, és meghajtották magukat a király előtt, és a király hallgatott rájuk. Az Úr prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítenék őket, de ők nem hallgattak rájuk. A fejedelmekre hallgat, a prófétákra nem. A hízelgőkre igen, a Bibliára nem. A korszellemre hallgat, mert az appellál a benne lakozó érzékiségre és nagy a vágyása, az Isten küldöttjeire nem. És még a jó barátra sem, Zakariásra, aki ebben a helyzetben szintén Isten küldöttjévé válik. Ez volt az utolsó lehetőség Joás számára. Ha Zakariás szavain elgondolkozik, ha kihallja mögülle az érette aggódó Istent, akkor még megmenekül és megmentheti a népet is. Itt azonban már annyira megkeményedett a szíve, hogy ebből gyilkosság lett, és megköveszteti a prófétát. Ezután pedig jön az ellenség, az ország kifosztása, vezéreinek az elvesztése, a betegség és a szánalmas halál. Ha Isten segít, néhány hét múlva folytatjuk majd ezt a gondolatmenetet. Gondolkozzunk addig otthon is ezen. Aki akarja, akár írja is le a gondolatait. Hadd vegyük annak közösen hasznát. Most csak azt szeretném kérni, hogy ne engedjetek az ilyen csábításnak, ami Joást itt a hozzá legközelebb állók, a vezérei, a fejedelmek részéről élte. És nagyon fontos, hogy alakuljon ki személyes, szoros, közvetlen közösségünk az élő Istennel. Nagyon fontos, hogy engedjük, hogy éberekké tegyen minket minden csapda észrevételére, hogyha a mézes szájú jó barát állítja azt a csapdát, akkor is váljék beidegződésé, hogy akárki, akármit mond, ír vagy javasol, azt mi oda tesszük Isten világosságába, megáll-e ez az ő igéjén, és ha nem mindegy, hogy ki mondta, akkor is elvetjük, mert mi ragaszkodunk az Úrhoz. A 91. Zsoltár felsorolja, hogy milyen veszedelmek között őrzi meg Isten az övéit, és mi mindenen viszi át, és a túlélés, a győzelem feltétele minden esetben ez, mert ő ragaszkodott hozzám. Ragaszkodnunk akkor kell Istenhez, amikor el akarnak szakítani tőle. Akár ilyen nagyon szép jelszavakkal és ígéretekkel, mint amilyeneket Joásnak mondtak. Ismerjük-e mi Istent és az ő igéjét annyira, hogy tudjuk mindenek fölött ahhoz kell ragaszkodni, szemben a tanácsadókkal, szemben az egész néppel, szemben a saját vérünkkel is, mindenképpen ő hozzá, mert ő szeret minket egyedül igazán. A zsidókhoz írt levél első mondata jutott még eszembe, hogy Isten szólott nekünk sok mindent a proféták által, most pedig szól nekünk az ő fia által. A proféták után még megszólalt Zakariás Joás életében. A proféták után még elküldte Isten Jézust, aki azt mondta, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Hiszünk-e mi benne? És komolyan vesszük-e azt, hogy akárhány vallás, akármit kínál, nekünk akkor is csak Jézussal együtt van menetelünk az Atyához? Hisszük-e azt, hogy csak Jézus az út, az igazság és az élet? Mert egyedül Jézus halt meg helyetted és helyettem, senki más, úgyhogy azzal Isten előtt igazságot szerzett nekünk. Éppen ezért egyedül ő rá való tekintettel könyörül meg rajtunk Isten. Ha valaki el akar mélyülni a lelki életben, akkor nem ilyen téves nyitásokat kell kockáztatnia, hanem Jézusban kell elmélyülnie. Őt kell jobban megismerni. Neki kell konzekvensebben engedelmeskedni. Az ő akaratát kell engedni érvényesülni a magunk életében. Ez visz igazán mély belátásokra, ismeretre és valóban új életre. Isten segítsen minket ebben megújulni. Imádkozzunk. Istenünk, olyan sok szirén hangot kell nekünk is hallanunk, és olyan sok csapdába belesétáltunk már. Megvalljuk neked, hogy magunktól nem tudunk eligazodni az életnek az útvesztőjében. Te köszönjük Jézus Krisztus, hogy te jöttél útmutatóul, sőt te magad vagy az út. Segíts hát félretenni minden akadályt és megkörnyékező bűnt, és segíts kitartással megfutnunk ezt az utat. És segíts abban megerősödni, hogy csak te rejád nézzünk. Ne esetleges veszélyektől féljünk, ne önmagunkra figyeljünk, hanem te rejád. Köszönjük, hogy te most nekünk is azt mondod, hogy jel és kövess engem. Köszönjük, hogy nem magunktól kell hazatalálni az Atyához. És legfőképpen nem nekünk kell kitalálnunk valamiféle Istent. Hiszen aki látott téged, az látta az Atyát. És benned ismerhetjük meg igazán a láthatatlan Istent. Könyörülj rajtunk, és segíts elindulni és megmaradni az egyedül helyes úton. Segíts el minket nagyon szoros, személyes, közvetlen közösségre veled. Engedd, hogy egyre jobban értsünk téged, és egyre őszintébben tudjunk imádságban feltárulkozni előtted. Kérünk téged, adj nekünk bátorságot a profétai szóhoz, hogy merjük mondani nagy szeretettel azt is, ami nem népszerű, hogy ne azt akarjuk mondani, amit hallani akarnak, hanem azt, amit te ránk bíztál, ami megmentheti az életünket. Könyörülj rajtunk, hogy ebben a gyülekezetben is csak ez hangozzék mindig. És őrizd meg minket mindenféle eltévejedéstől és eltévejítéstől. De taníts meg minket nagyon komolyan elmélyülni a veled való közösségben, a neked való szolgálatban, a mások iránti önfeláltozó szeretetben. Kérünk, Urunk, hogy hagy hangozzék a tiszta és elegyítetlen evangélium a jövő hét estéin is, az evangelizációk során. Kérünk, hogy hadd legyenek ott mindazok a templomokban, akiket most akarsz új életre segíteni. És hadd eredjen a hívás tőled magadtól. Adjál mindannyiunk szájába olyan igét, ami a te szádból származik. Mert csak arra érvényes a te ígéreted, hogy az nem tér hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akar. Kérünk, hogy bennünk is cselekedjél a te igéd által. Ne hagyjon minket mozdulatlanul, érintetlenül a most elhangzott igese. Tisztíts, újíts, erősíts minket, hogy tudjunk a te dicsőségedre és sokaknak áldással élni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 338. ének első két versével fejezzük be. A 338. ének így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon neked békességet. Amen.